mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Megindult a Kia vélhetően egyik leginkább keresett, a kompakt méretosztályba tartozó villanyautójának sorozatgyártása. A Kia EV4 a mai Szlovákiában a Zsolnai gyárban készül, ahol magunk is megszemlélhettük a kétféle karosszéria változatú elektromos SUV születését. Végre nem egy újabb, sokadik egyforma megjelenésű városi terepjáró gördül le a szalagokról, az EV4 formajegyei sokban a korábbi jól beáratott ötajtós ferdehátú és a piacokról lassanként eltűnő lépcsős hátú szedánok karosszéria változatait idézik. A négyajtós persze jóval kupésabb és extravagánsabb, mint a régebbi sablonos szedán modellek, emiatt bizonyosan megszokást igényel ez a formavilág. Az ötajtós, erősen szögletes megjelenésű ferdehátú kocsitest is csak idézi, de nem másolja az egykori nagy alsó-közép kategóriás kedvencek sziluettjét. A mai SUV őrületben üdítő kivétel a kettős modell kínálat, amelyhez a megszokott színvonalú, élenjáró technikai megoldások és figyelemre méltó elektromos hatótáv társul. A következő percekben Király Tiborral, a Kia Motors Hungary értékesítési igazgatójával igyekszünk bővebb képet nyújtani az EV4 születéséről és a műszaki hátteréről. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Ez a két, mondjuk úgy, hogy testvér modell, valóban azoknak való, akik nem akarnak a napi szürkületbe beleülni, és valami kiemelkedőt szeretnének maguknak. Az autó az öt ajtós, az 443 cm, az 4430 mm hosszú. A Fastback nevű négyajtós változatunk pedig 4473, úgyhogy ez gyakorlatilag 30 cm-vel hosszabb. Ezt láthatjuk a csomagtérben. 425 litert tud az ötajtósunk, és 490 litert az általunk Fastback nevezett négyajtós karosszéria. Hatalmas a térkínálat belül. Ugye az elektromos autókról annyit érdemes tudni, hogy az kiegészítő berendezéseknek kevesebb helyszükséglete van, mint egy belső égésűnél, így egy hasonló külső méretnél pedig lényegesen nagyobb belső teret kapunk.
Egyébként még annyit tegyünk hozzá, hogy csak hogy még maradjunk a kicsit a külsőségeknél, mert nagyon lényeges nem csak a belső tér, hogy hogyan néz ki egy autó. Hogy a hallgatóknak elképzelése legyen, de bizonyára már talán utána is néztek, hiszen egy-két hetes hírről van szó, hogy elindult ez a gyártás, és lassan már a magyar utakon is meg fog jelenni az első néhány modell. Szóval el kell képzelni egy mondjuk nagyon távolról természetesen egy Opel Astra vagy Golf-szerű megjelenésű ötajtós változat, ami kicsit hagyományosabb felépítés jelent. Ugyanakkor teli van élekkel és szögletekkel ez az autó. A megjelenése elől hátul pedig a most divatos Kia stílusjegyeket viseli magán, hiszen a függőleges LED csík hátul, a hátsó lámpa is szintén elalakba lefelé fityeg. Nagyon jól néz ki, és nagyon, hogy mondjam, kicsit olyan félelmet keltő, hogyha az ember visszapillantó tükrében megjelenik egy ilyen dupla fehér csík. Ez a ötajtós változat, a négyajtós, ami Fastbackként emlegetted, ugye ez nagyon hasonló egy régi 80-as évekbeli tervezett sportkupéra, de mégsem kupé, hiszen nagy csomagtere van, de az egész sziluettje a kocsinak a gyorsan süllyedő fejtér, illetve a hátsó oszloptól teljesen egészében üveggé alakuló hátsó traktus. Maga az orra a kocsinak, meg az eleje és a hátsó része, a lámpák kialakítása az nagyon hasonló a másik megoldáshoz. De hogy mondjam, ez az autó azért feltűnést okoz a közúton, hogyha ez megjelenik, mert ilyen formavilággal még én sose találkoztam, mondom, emlékeztet néhány 80-as években vagy 70-es évekbeli típusra.
Igen, ez így van. Ugye, az ötajtós változata sokkal inkább a, mondjuk úgy, hogy az európai szemnek, az európai ízlésvilágnak készült, főképpen az európai piacra. A négyajtós az ugye a világ minden táján elérhető lesz. Koreában készül a négyajtós változat, tehát ott azt mondjuk, hogy az ízlésvilág az az egész, tehát hogy olyannak kell lenni, ami az egész világon eladható, és nem csak az európai ízlést formája, vagy jellegzi.
Mi miatt rátérnénk azért a belső bemutatásra, meg elektronikai háttérre, itt nagyon érdekes dolgok vannak, és volt módunk próbálni mind a két verziót. Hát láttuk a gyártást, nem mondom, hogy a gyártás kezdést, mert most már talán 2 hete, vagy 3 hete zajlik ez a gyártás, sorozatgyártás, de láttuk legalább a szalagon mindkét verziót, ráadásul a harmadik modell, ami szintén ugyanezekon a szalagon jött, az a vadonatúj Sportage. Erről már korábban beszéltünk veled a stúdióban.
Igen, így van, és ugye ez mutatja, hogy mennyire flexibilis a zsónai gyárba a gyártás, hogy gyakorlatilag ugyanazon a szalagon egymás után jön egy belső égésű, jön elektromos, ugye van benne hibrid, plug-in hibrid, Sportage, megy az X-Seed, megy az EV4, és egymás után ugyanazon a szalagon követik egymást az autók. De hát ehhez azért egy nagyon-nagyon komoly mérnöki munka, és nagyon komoly, úgy mondjam, számítástechnikai háttér is kell, hogy ezt meg tudják valósítani.
Érdekes, ugye azt hiszem 350 ezer éves kapacitása a gyárnak, talán egyszer vagy kétszer volt kihasználva teljes egészében, és egyszer vagy kétszer pedig túl is teljesítették ezt. Ha jól emlékszem, 1500-zal az egyik évben, a közelmúltban. Mitől lehet egy ilyen túlgyártás?
Így van, ugye ez olyan úgy tud előfordulni, hogyha szombati vagy vasárnapi munkaütemet is betesznek, ami alapban egyébként nincsen, tehát ugyanúgy 5 napot dolgoznak egyébként, de amikor volt egy ilyen nagy felfutás, akkor a szombati munkarendet is bevezették, és így sikerült a tervezett mennyiséget túllépni.
Korábban az biztos nem ment volna, a szakszeretek erősek. Viszont amit láttunk még a gyárban, hogy emberi kéz szinte érintés nélkül, emberi kéz érintése nélkül jutnak el az autók karosszéria elemei az egyik szalagról a másikra. Itt-ott azért láttunk ugye besegíteni, mert voltak olyan pontok, ahova kézzel be kellett lőni egy-egy szegecset, vagy éppen egy rögzítő hegesztő varratot, de az esetek 98%-ában sárga robotok dolgoztak serényen. Félelmetes látvány volt. Egészen a gyártás teljes volumenét a robotokra bízta a korai cég.
Igen, és ami még érdekesség, hogy ezek a robotok is házon belül készülnek.
Mert a Hyundai,
ez a Hyundai gyártja őket, úgyhogy gyakorlatilag még a gyártás is saját eszközökkel készül.
Üljünk be az autóba. Mindegy melyikbe, mert a beltere majdnem ugyanúgy néz ki mind a kettőnek. Számomra az volt a megdöbbentő, hogy hatalmas a lábtér. Nem csak elől, hanem hátul is. És a fejtér is nagy. Még annak ellenére is, hogy ez a kupés verzió azért láthatóan kicsit szűkített a fejtéren.
Így van, a hátsó fejtéren valóban szűkít ez a kupés megoldás, a lábtér tényleg óriási elő hátul. Én azt mondom, hogy talán egy szegmensen nagyobb beltér van az autóban, mint ebben a méretosztályban szokás. Ugye a belső tér is sokféleképpen variálható, természetesen újra felhasznált anyagokkal jó részében nem használunk már állati bőrt, az úgymond bőrülésben sem, és ahhoz képest, hogy milyen felszereltséget vált, 3 féle belső térrel készülhet az autó. Látjuk benne ugye a 2 darab 12,3-szoros képernyőt, illetve a fűtéspanelnek az 5,3-szor látták, gyakorlatilag közel 30-szoros kijelző van az autóban érintőképernyő, és emellett ugye megmaradtak a fizikai gombok is, tehát nem föltétlenül kell elveszni a menü bugraiba, hogyha az ember valami rendszeresen használt funkciót szeretne, hanem a műszerfalon is annak megvannak a kezelőszervei.
Nekem nagyon tetszett ez az elnyújtott lapos, hosszú kijelző, a műszeregységet magába foglaló, illetve magát a navigációt és a többi asszisztens jelzését rögzítő, visszajelző kijelző. Nagyon tűéles képet nyújtott, és nagyon tetszett, hogy menet közben is lehetett átnevezni, ide-oda rakni dolgokat. Amit nekem egy kicsit zavaró volt, hogy nem volt olyan 10 másodperc, hogy valami ne pittyeget volna. Nem csak, hogy pittyeget, hanem különböző hangokat adott ki, mert teli van érzékelővel az autó, nem csak a sebesség túllépés, átlépés, oda-vissza, meg az sávelhagyás, azon kívül rengeteg mindenre figyelt, például folyamatosan rászólt, hogy nézzek az útra, mert hogy van egy szemkontakt követő is, többször rám szólt, aztán ki is parancsolt kávézni, mert úgy érezte, hogy már nagyon imbolyog az autó, pedig nem történt semmi, csak jobbra néztem. De mondom, annyira odafigyel az autó a vezetőre, hogy már zavarba ejtő.
Igen, ugye ez annak is az oka, hogy ez az autó már föl van készítve a jövő év közepén életbe lévő úgynevezett GSR2C biztonsági előírásoknak, ami egy Európai Uniós előírás, nem azért, mert a gyártók hobbi, hogy ennyi minden belekerüljön, és szeretnénk, hogy ezek az autók már most megfeleljenek ennek a normának. Például ez a kamera, ami a kormány mögött van elhelyezve, ez már ennek a része.
Nekem nagyon kényelmes volt a vezetőülés, hátul csak próbaképpen ültem be, az is nagyon kényelmes volt, de hát magát a kormánynak a fogását, a különböző kezelőszervek elérhetőségét és használhatóságát csillagos ötösre értékelem. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ez az autó számomra nem elektromos autóként működött elsősorban, hanem autóként. Végre egy olyan autó, amely nem közlekedett, hanem haladt, mint egy autó. Tehát lehetett vele sportosan, dögösen húzatni, bizonyos nagyon nagy sebességre képes, gyorsító képessége nagy. Ami még nagyon fontos, hogy nulla belső zaj volt. Az általán eddig már kipróbált elektromos autókhoz képest is szerintem halka volt ez az autó. Talán olyan volt a hangszigetelés, vagy az ablaküvegszigetelés? Mitől volt? Ez az Airlines kivitel volt.
Igen, tehát egyrészt ugye a kerékjáratoknak a szigetelése, másrészt pedig az üveg, ami nagyon sokat számít, hogy laminált üveg legyen, ami két részből van összerakva, és ez az, ami nagyon komolyan tudja a szélzaj csökkenteni.
Hosszú távolságra próbálhattuk ki, Zsolna-Budapest távolságon. Nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy az autó fogyasztása legalacsonyabb volt olyan 11 kWh körül, 100 km-re vetítve, és a legtöbbet, amit én értem el, az nem volt 15, 14 egész valamennyi kWh volt. Hát ha felszorozzuk kilovattját a 36 forintjával, vagy 39 forintjával, akkor látjuk, hogy mennyibe kerül 100 km, ha otthon töltjük.
Igen, valóban, tehát otthon töltéssel napelemre egy nagyon gazdaságos utazást lehet vele elérni, és ugye ha már erről beszélünk a fogyasztásra, akkor a hatótávot is ugye érdemes megemlíteni, ami a négy ajtósnál 635 km vegyes forgalomba, az öt ajtósnál pedig 615, tehát ott egy kissé alacsonyabb, ugyanaz az akkumulátorra.
Amikor én megérkeztem, még 51%-os volt a töltöttség. 51, tehát több volt, mint a fele. Tehát az megfordulhattam volna, és visszajöhettem volna Budapestre. Ez pedig közel 300 kilométeres táv.
Igen, így van, és ráadásul ez az alapkivitel volt az erre, ami nálad volt, tehát ez tényleg az, ami a belépő modell.
De hát milyen egyéb technikai nyalánkságokat tartalmaz még az autó. Milyen a akkumulátor csomag, mik közül választhatunk, milyen hajtásláncsal rendelkezik, mert nyilvánvalóan az is bővíthető.
Igen, tehát az autó az első kerék meghajtású.
Ez lényeges.
Jelenleg csak ebben a változatban elérhető. Kétféle akkumulátor van benne, egy 58,3-es, meg egy 81,4-es. A töltése az vagy 11 kW-os töltés, ugye egyet áramról otthonról szeretnénk, majd később a jövő folyamán megjelenik opcióként a 22 kW-os. Hogyha egyenáramú töltésről beszélünk, akkor meg 120 kW, ami a maximum, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ami a piacon, ugye ez a 29-30 perces 10%-ról 80%-ra töltöttség, ugye ez az, amit tud az autó. A motor teljesítmény az mindegyik változatban egyforma, 204 lóerő, ebben jelenleg nincs változás.
Mitől van akkor fogyasztásbeli differencia?
Igen, két dolog, amit befolyásolja. Egyrészt ugye a kisebb akkumulátoros autó könnyebb, ez az egyik. Ezért például a gyorsulása jobb a kisebb akkumulátorosnak, mint a nagyobbnak, így van. Néhány tized másodperc, de jobb.
Nekem nem tűnt fel, megmondom őszintén, nagyon-nagyon gyors volt mind a kettő.
Ezt nem is, ez gyakorlatilag csak a műszerrel lehet műszerrel. A másik, hogy a fastbacknek, azaz a négy ajtósnak kicsit jobb az áramvonalasság, a légellenállása, és ez az, ami hozza ezt a 15-20 kilométer különbséget a két karosszéria változat között.
Nekem föltűnt egyébként mind a két változatnál, hogy nagyon különleges formájában a kerekeknek. Maga az alulfelni olyan fura kialakítású, ami egy belső négyszöget alkot egy design elem, és eléggé be van fedve, tehát majdhogy nem teljesen teli maga a szerkezet.
Igen, ugye itt már a kereket is elérte az, hogy mennyi a légellenállása. Tehát ugye az egyik része, hogy csinálunk bele dizájnt, de a dizájn mellett azt is figyelni kell, hogy milyen légellenállás, illetve hogy milyen légörvényt képez maga a forgókerék maga körül, mert az is egy nagyon komoly hatótávnövelő intézkedés, hogyha a keréknek a légellenállását, illetve a légörvénykeltő képességét tudjuk csökkenteni.
Mit tudunk egyébként a hajtás láncról? Tehát van hőmenedzsment az akkumulátorcsomagban, előkészíti el magát, hogyha az ember beprogramozza, hogy most A-ból B-be el akar jutni, de itt és itt meg akar állni az adott 120 vagy 150 kilovattos töltőnél, akkor mit csinál a rendszer?
Igen, tehát hogyha a gyári navigációba programozzuk be az utunkat, és közben töltésre van szükség, akkor ő megtervezi a töltőhelyeket, illetve, ahogy mondod, az akkumulátornak az optimális hőmérsékletéről gondoskodik, tehát hogyha hűvös időben megyünk, fűti, ha nagyon meleg időben megyünk, hűti, ugye folyadékhűtéses rendszere van ezeknek az akkumulátoroknak, és ezáltal, amikor rádugjuk a töltőre, azonnal ki tudjuk használni a teljes töltési kapacitást. Hőszivattyút is találunk az autóba, ami ugye a fűtés esetén könnyíti meg a hatótávot, úgyhogy ezek mind elérhetők, illetve amit mindenképpen megjegyeznék, hogy be tudjuk állítani az autóba, hogy milyen töltéssel szeretnénk érkezni. Uh-huh. Tehát, hogyha azt mondom, hogy 20%-kal szeretnék érkezni, akkor úgy tervezi, hogy ha kell, akkor meg kell állni, ha nem, akkor még hazavisz vele. Be tudjuk állítani azt is, hogy útközben milyen százaléknál szeretnénk tölteni, és meddig. Tehát ugye 80% fölött eléggé belassul minden elektromos autón a töltés.
Igen, igen.
Tehát be tudjuk azt állítani, hogy 80-ig töltsön maximum.
Uh-huh. Ha már itt a navigációt emlegeted, még azt el kell mondanom, hogy számomra meghökkentő és jól eső érzés volt hallgatni a navigációt. Nagyon ízesen, szépen beszélő hölgy volt beállítva, magyarul nagyon szépen formálta a szavakat, és ami nagyon érdekes, hogy választékosan. Például haladtunk, és az megszólalt a hölgy, hogy kérem, figyeljenek, készüljen elő a kanyarodásra, mondta másfél kilométerrel korábban. Tehát, hogy fölrázta az embert a gondolataiból, ez nagyon fontos volt. A másik, ami nagyon érdekes, hogy a navigáció rajzolata nagyon plasztikus, nagyon látványos, és az utolsó 300 méterben, például kanyarodásnál, vagy valamilyen tevékenység előtt az adott nyilak jelezték, hogy egyébként az úton egymás követve ilyen centinként vékony picik is nyilak voltak, ezek stabilak voltak. Mikor kanyarodás előtt álltunk 300 méterrel, ezek elindultak előre, abba az irányba, merre majd menni kell, de folyamatosan, mint egy futószalag. Nagyon látványos, és nem lehetett eltéveszteni. Ez nagyon-nagyon fontos, szerintem ez egy újítás.
Igen, igen, ugye, illetve még a képernyő sarkában egy plusz kinagyított képernyőn is feldobja, hogyha kanyarodni kell, vagy el kell térni az eddigi útiránytól.
A Kiától már megszokhattuk, hogy a kanyarodáskor mindig megjelenik a kijelző két oldalán egy köralak, és a köralakban az adott tájnak a képe, kameraképe, a hátsó kép, például amikor az autópályán az ember előz, akkor megjelenik a bal oldalon egy kör, és látva az autókocsinak a bal oldalát és a mögötte lévő forgalmat. Amikor ki akarunk kanyarodni az egyik utcából a másikba, akkor meg az első kamerák képét lehet látni, az adott oldalit. Elképesztő hasznos dolog.
Így van, ugye ez főképpen összekapcsolva a holtérfigyelő rendszerrel, ugye ez annak egy kiegészítése, ami most már szinte minden autónkban megjelenik.
Tibor, új autóról van szó, EV4, szerintem ebbe a kategóriába ez azért sikerre van ítélve. Persze meglátjuk a két karosszéria változatot, hogy hogyan fognak dönteni majd a vásárlók. Mikorra lehet számítani, hogy megjelenik az első EV4 a magyar utakon?
Azt mondtam, gyakorlatilag a műsorral egy időben az autók már kilettek szállítva szeptember végén, úgyhogy találkozhatunk már vele akár ma, holnap, holnap után az utakon is, mind a két változattal.
Akkor már van valami képed arról, hogy milyen lesz a fogadtatása?
Hát még elég rövid, azt látjuk, hogy az jelenleg az ötajtós változat az, amit visznek. A négyajtósból lényegesen kevesebb, bár meglepő, hogy az első szerződést pont a Fastbackre, a négyajtós karosszériára kötöttük.
És úgy, hogy még nem is látta az illető, gondolom.
Igen, akkor még nem.
Azt még el tudod mondani itt az utolsó fél percben, hogy hány autót szeretnétek ebből a kategóriából, ebből az LV4-esből adni egy teljes évben? Mert ugye idén már következő két hónapban sokat nem lehet.
Igen, egy ilyen 250-300 darabba tervezünk a jövő év folyamán.
Mind a két változatból?
Igen, együtt a
És a két kettővel. Változatot milyen arányban tervezitek?
Nagyon óvatosak vagyunk, tehát ilyen 20 pár darabot a Fastbackből, és a maradékot pedig az ötajtósból.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Király Tibort, a Kia Motors Hungary értékesítési igazgatóját hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.